tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Felfedező a tudomány világáról.
Még mindig a Magyar Tudományos Akadémia élvezi a legnagyobb társadalmi bizalmat az intézmények közül. Új elnöke, Pósfai Mihály geológus professzor abban bízik, hogy a kutatóintézetek olyan struktúrában dolgozhatnak majd tovább, amely leginkább konszenzusos megoldást jelent. Majdnem olyanok, mint az emberek. Kubinyi Enikő etológus, az idei akadémiai díjasok egyike, 30 éve foglalkozik kutyákkal, kutyakutatással. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Zilai Helgával azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Új elnököt, főtitkárt és főtitkár helyettest választott múlt héten tisztújító közgyűlésén a Magyar Tudományos Akadémia. Az elnök Pósfai Mihály geológus, a főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona kísérleti pszichológus lett. Az elmúlt években megtépázta a politika a Magyar Tudományos Akadémiát, hiszen 2019-ben kutatóintézeteit elvették, és politikai akaratból megalakult az Eötvös Loránd kutatási hálózat, majd 2023-tól Hunren Magyar Kutatási Hálózat néven különböző átalakításokkal működött tovább. Pósfai Mihály akadémikus, akadémiai, Széchenyi, Szentgyörgyi Albert díjas geológus, a Pannon Egyetem professzora június 1-től lesz a Magyar Tudományos Akadémia 22. elnöke.
A programom szerint a legfontosabb feladatom az akadémiának egy kicsit átalakítása, hogy nyitottabb legyen a köztestületi tagok felé. Tehát a kommunikációt szeretném modernizálni, megújítani, hogy mindenki kapjon értesítést arról, hogy itt mi történik, illetve visszafelé is legyen információ áramlás. Nem egy egyszerű feladat, mert 19 ezer tagja van a köztestületnek, és minden tudományág benne van. De azt gondolom, hogy én arra kaptam mandátumot, hogy ezt az egész népes társaságot valahogyan összetereljem, vagy ha nem is összetereljem, hanem a kohézióját erősítsem. Most azért kezdtem ezzel, mert fontos pontok, amelyek a programomban szerepeltek, most ebben a turbulens időszakban eléggé elsikkadnak. Mindenki arról kérdez, hogy mi lesz az intézet hálózattal.
Őszintén szólva azt hittem, hogy az lesz az első számú pont, amit említeni fog.
Igen, mert valóban ezzel foglalkozunk most legnagyobb intenzitással, ezért nem azt mondtam elsőre, hogy azért lássuk, hogy van egyéb is. De az intézet hálózatról van szó, igen, az is nagyon fontos, hogy mi fog történni.
Önök mit szeretnének, a Magyar Tudományos Akadémia? Mit szeretne? Van-e egy ilyen általános dolog, hogy mit szeretnének, vagy mindenki más szeretném az intézeteket járva? Úgy tapasztalom, hogy vannak, akik vissza szeretnének kerülni az akadémia égisze alá, és vannak, akik nem. Egy modernebb Hurrent vagy kutatási hálózatot képzelnének el, egy jobban a Max Planck intézet működésére emlékeztetőt?
Hát ha részleteket nézzük, akkor valóban szinte mindenki más szeretne, de hogyha nagy képet nézzük, akkor az bontakozik ki, hogy szeretne minden intézet valamilyen módon az akadémia ernyője alá visszakerülni, nem feltétlenül egyforma módon. A volt Hunren intézetek ragaszkodnak a gazdasági önállóságukhoz és ahhoz, hogy az államháztartási törvényen kívül legyenek. Ennek ilyen praktikus szempontjai vannak, hogy például nem kell évvégére elkölteni az összes pénzt, szabadon meghatározhatják, hogy a kutatásukban mire költenek, és azt sem szeretnék, hogyha az akadémiának a köztestülete, az osztályai közvetlenül beleszólnának a munkájukba. Egyébként az régen sem így volt, hogy nagyon közvetlenül szólt volna bele az akadémia, de ez én szerintem teljesen elfogadható érv, és az a személyes véleményem, hogy egy viszonylag függetlenül működő kutatóhálózat, amelynek van egy irányító testülete, és ebben az irányító testületben az akadémiának is van képviselete, az egy szerencsés megoldás lenne. Persze az ördög mindig a részletekben van, tehát ezt megfelelően ki kell majd dolgozni. Az ELTÉ-hez csatolt 4 humán és társadalomtudományi intézet igazgatói egyelőre azt a kívánságukat fejezték ki, hogy ők állami fenntartásban maradnának, és közvetlenül az MTA alá tartoznának. Majd javasolom nekik, hogy gondoljuk át még egyszer. Én nem nagyon látom annak a hátrányát, hogy ha ők szabadon akarnak gazdálkodni, például szabadabban, akkor miért ne lenne jó nekik is egy, nem tudom, egy közhasznú KFT például, aminek a keretében működhetne az egész intézethálózat. Azt egy kicsit pazarlásnak érzem, hogy ha két hálózat van, akkor ahhoz kétféle adminisztrációs mechanizmus is kell, illetve, hogyha egy magasabb szintre tekintünk, akkor az az ideális, hogyha Magyarországon minden tudományág egy kutatóhálózatban van képviselve, mert rengeteg szinergia van a különböző tudományterületek között, és az akkor tud megvalósulni ezek a szinergiák.
Egymás erősítése,
igen, hogyha egy helyen vannak. Ez nem jelenti azt persze, hogy minden intézetet egyfajta mércével mérnénk. Ugye a mérés nagyon fontos.
A tudományos teljesítménynek
a mérése, igen. Tehát az egészen biztos, hogy néhány évente, mindenhol így van a világon, ezeket az intézeteket és a bennük dolgozó kutatókat valahogy minősíteni kell. De teljesen más mércével lehet mérni egy fizikust, mint mondjuk egy bölcsészt. Igen. De ezzel nincs semmi gond. Az akadémián eddig is működtek ilyen különböző értékelési rendszerek, például az MTA doktora címhez vezető folyamat során, úgyhogy ilyeneket ki lehet dolgozni.
Mi köze lenne akkor az egésznek az akadémiához, hogyha azt mondja, hogy valami önálló közhasznú KFT-nek, vagy nem tudom minek a formájában működne a hálózat?
Hát először is a hálózatnak a pénze, úgy tűnik, hogy mindenki ezzel egyetért, a forrása, az visszakerülne az akadémia költségvetési fejezetébe, akkor jogszerűen használhatják az MTA ingatlanait és műszereit. Másrészt az akadémia szerepet kapna az irányító testületben. Ugye ezek az irányító testületek úgy szoktak felállni, hogy az intézeteknek van benne képviselete, vezetőinek, az intézetek dolgozóinak képviseletet kell, hogy kapjon benne a kormány, és képviseletet kap mondjuk az egyetemek rektori konferencia képviselője, akár olyan cégeknek a képviselői, amelyek kutatással foglalkoznak, külső nemzetközi híres elismert kutatók. Ennek többféle változata lehet, de hogyha ebben az akadémia megfelelő képviseletet kap, akkor mégiscsak jogos az, hogy az akadémia tulajdonát használják az intézetek, és akkor formálisan is van valami köze az akadémiának a kutatóhálózathoz. Mert amúgy természetes, hogy van, mindig is volt, mivel az akadémia most az egész köztestületre értem erre a 19 ezer ember, azoknak az embereknek a közössége, akik az egyetemeken dolgoznak, meg kutatóintézetekben, meg a cégeknél, sőt a közgyűjteményekben is kutatással foglalkozók.
Nem régen a Magyar Kutatási Hálózat, tehát a HUNREN kutatóintézeteinek a főigazgatói, aztán az ELTÉ-hez csatolt társadalom és bölcsészettudományi kutatóintézetek főigazgatói is írtak egy összefoglalást arról, hogy mennyi kárt tett a magyar tudományban ez az átalakítás. Aztán az Európai Kutatási Tanács nyertes pályázatainak, meg az Akadémia Kiválósági Programjának, a lendületnek a nyertesei is megírták ezt. Ön hogy élte meg, miben látja a HUNREN, nem is tudom, káros szerepét vagy hatását?
Hát ezek az idézett állásfoglalások, ezek jelentik számomra a legfőbb alapot arra, hogy azt mondjam, hogy ez így nem volt jó. Mert én nem a HUNREN-ben dolgoztam, én egy egyetemen dolgozom, tehát én közvetlenül nem voltam érintve. De hogyha a lendület meg az IRC kutatócsoport vezetők így nyilatkoznak, és hát majdnem mindenki aláírta azt a nyilatkozatot, hogyha a főigazgatók egy kivételével mind úgy nyilatkoznak, hogy ez így nem jó, fölösleges adatszolgáltatási kötelezettségekkel terhelik őket, miközben nem kapják meg azt, amit ígértek nekik, vagy nem működhetnek annyira szabadon, vagy nem kérik ki a véleményüket az átalakítások előtt. Ezek nagyon súlyos érvek, és hát egy irányba mutatnak, azt az akadémiának akkor így kell figyelembe vennie szerint.
Hogy élte meg, mint az akadémia elnökségének a tagja az elmúlt években, hogy élte meg azt, hogy amikor a kormánnyal való egyesség ellenére a humán és társadalomtudományi intézeteket elcsatolták a HUNREN-től, tehát a Magyar Kutatási Hálózattól, és oda tették az ELTÉ-hez, akkor a HUNREN-nél maradó intézetek részéről nem volt semmiféle szolidaritás vagy közös kiállás.
Hát ezt én is rossz néven vettem, de ez nem csak ebben a pillanatban történt így, hanem korábban is volt több olyan fázis, ahol én hiányoltam a kellő szolidaritást. Persze nehéz az igazgatóknak a helyébe képzelni magát az embernek, mert az igazgatók felelnek több száz vagy ezer kutatóért, és azt hiszem az ő prioritási listájukon az szerepel elsőként, hogy a kutatóknak legyen munkahelye, és tudják végezni a munkájukat. Azt hiszem, hogy ilyen kényszer alatti döntések ezek, ahol nincsen igazán jó döntés. Nehéz eldönteni, hogy ha most én kiállok a bölcsészintézetek mellett, akkor elveszik a pénzemet, így is úgy is veszik az a része, de akkor még mi is rosszul járunk, vagy ha én kiállok, akkor az jelent annyit, hogy akkor attól más legyen. Ugye hozzászoktunk itt az elmúlt években, hogy nem nagyon számítottak ezek a vélemények, meg a kiállások, hanem annál inkább ment tovább az úthenger, úgyhogy nem ítélem el őket, de valóban én is hiányoltam a szolidaritást. De már korábban is volt ilyen. Az egész folyamat úgy zajlott, hogy mindig volt egy ígéret, tehát ha visszamegyünk egészen 2018-ig, mert akkor volt az az első törvénymódosítás, amely az intézethálózatnak a pénzét az akadémia alól áttette a minisztériumhoz. Akkor volt egy miniszteri ígéret, hogy ez csak egy gyakorlati fogás, de ez nem jelenti azt, hogy az intézethálózatot leválasztják. Utána volt az, hogy de egy kicsit átalakítjuk, de nem választjuk le. Aztán utána mégis az lett, hogy leválasztjuk. Utána jöttek hangzatos ígéretek, közben mindig változott, hogy éppen kimondja az ígéretet, hogy az intézethálózat egységét mindenképpen fenntartjuk. Volt egy emlékezetes rendkívüli közgyűlése az akadémiának 2024. decemberében, ahol az akadémia próbálta megoldani ezt a lehetetlen helyzetet, hogy az anyagi javakat használja egy másik szervezet, de nem fizet érte bért. Tehát azt még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy ez törvényellenes. És próbálta volna az akadémia megoldani, a kormány részéről volt egy ajánlat, hogy megveszik azokat az épületeket. Ez egy nagyon nagy vita volt különben. Egy 3 órás vita volt,
és nagyon kicsi volt.
Nagyon kicsi volt a különbség utána. De megszavazta a közgyűlés azt, hogy az akadémia adja el ezeket az ingatlanokat. Igen ám, de ott is volt egy feltétel, hogy egységes marad a kutatóhálózat. Hát ez augusztusban megszűnt, tehát akkor megint csak egy újabb ígéret, amit nem tartottak be.
Akkor kerültek hát az ELTE-hez, az említett intézet.
Az ELTE-hez az a 4 kutatóközpont, és ettől kezdve például ez a szerződés tervezett, ez is semmissé vált, mert nem teljesültek már azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek voltak. Tehát ebben a több éves folyamatban ez a sok-sok menet közbeni változtatás, ígéretek nem betartása óriási bizalomvesztéshez vezetett. Ezt a kutatói társadalommal nem lehet megtenni. Az természetes, hogy egy kormányzatnak vannak elhatározásai vagy tervei azzal, hogy ő a kutatásban mit szeretne, de ezeket valahogy másféleképpen kell érvényesíteni, ez meggyőződésem. Tehát nem ilyen ráerőszakolt döntésekkel, ahhoz kell a kutatók együttműködése, hogy itt ez működjön, ez a rendszer.
Az előbb mondta, hogy jó lenne, hogyha egységes lenne a kutatóhálózat, és ezért a Humán és Társadalomtudományi Intézetek legyenek ott, ahol a többiek, hogyha lehet, akkor az akadémia égisze alatt. Mi a helyzet azzal, amit a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvány jelent az ő 200 milliárd vagy 250 milliárd forintos támogatásával? Mint hogyha az egy párhuzamos univerzum lenne, ahogy ezt megfogalmazták az európai kutatási pályázatot nyert kutatók és a lendületesek.
A kérdésben benne volt megint az, hogy a kutatóhálózat egységes legyen. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy ez az én személyes véleményem, de azt mondtam el itt az akadémián is, hogy nem az én személyes véleményem lesz a döntő, hanem mindenkinek a véleményét összegezzük, és akkor abból kialakul valami. Tehát nem akarom azt erőltetni, hogy mert én ezt gondolom, akkor feltétlenül így lesz, biztos, hogy nem én fogok erről dönteni. Tehát visszatérve az élvonal alapítványhoz, ez az alapítvány, ez a kormánnyal kötött szerződést. Tehát ebben az akadémiának semmiféle szerepe nem volt eddig. Nem ismerjük pontosan a részleteit, hogy ott mi van, hogy van. Annyit lehet tudni róla, hogy neves külföldi kutatóknak kutatási pályázatokat írnak ki, 25 világhírű Nobel-díjas kutató jönne majd ide, hogy megtermékenyítse a magyar kutatást, illetve, hogy még 75 kutatócsoport lenne, amely itt Magyarországon működik.
De a meglévő struktúrával nem férnének el?
Én ennyit tudok, ami itt a sajtóban is megjelent. Hát nyilván ugye Krausz Ferencnek óriási a tekintélye, tehát mint tudósnak, mint Nobel-díjasnak, tehát az ő szava elég sokat számít. Innen tekintve valóban úgy tűnik, hogy ez egy párhuzamos rendszer. Tehát megvannak itt a magyar kutatóknak a támogatási rendszerei, amelyek ennél sokkal kevesebb pénzből működnek. És például nagyon-nagyon hatékonyan működnek. Tehát itt van az akadémián a lendületprogram. Az 3 milliárd forintot használ csak évente, de óriási eredménye van. Azok a célok, amelyek ott az élvonal alapítványban vannak említve, hogy ide jöjjenek külföldről jó kutatók, illetve a hazai tehetségesek ne menjenek el, azt nagyon szépen teljesíti a lendület. Itt világszínvonalú kutatások zajlanak, és egy-egy ilyen lendület pályázati körben nagyon sok egészen kiváló pályázat nem nyer, egyszerűen azért, mert nincs rá pénz. És ezek igen olcsón működnek. Itt a bírálati folyamatot is az akadémia szervezi meg, tehát ez a közpénznek egy kiváló felhasználása, ezt senki nem kételkedhet benne. Most idézhetném az eredményességi mutatókat, hogy hány lendület csoportvezetőből lett akadémikus, vagy később IRC nyertes. Tehát valóban ez egy ilyen párhuzamos rendszernek tűnik, amelyben számomra nem teljesen világos, hogy ezek a külföldről jövő kutatók hogyan kapcsolódnak be itt a hazai egyetemek és intézetek kutatásába, mert ez is szerepel a sajtóban megjelent célok között.
Mikorra lesz lehetséges, hogy találkozik a tudományos miniszterrel?
Hát egy előzetes megbeszélés az a közeljövőben lesz már, megvan az időpontja, de igazából akkor indulnak be majd a dolgok, hogyha már valóban elnök leszek.
Miről fognak beszélgetni?
Először is a miniszter úrnak lesz valószínűleg egy listája, hogy mire kíváncsi vagy, mik a szempontjai. Én nálam is lesz egy lista, hogy az akadémiának mi lenne fontos. Feltételezem, hogy elsősorban az intézethálózatról lesz szó, meg fogjuk tudni, hogy mi a szándéka az új miniszternek. Rengeteg üzenetet kaptam, amiből az árad, hogy az emberekben óriási elvárás van most, vagy várakozás. Hogy itt most felpesdül az élet, és hogy szabadon végezhetik a kutató munkájukat, és hogy ebben az akadémia segíteni fogja őket minden tekintetben. Hát ennek aztán igyekszem megfelelni.
Pósfai Mihály geológus professzort, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökét hallották, aki június 1-én foglalja el hivatalát. A beszélgetést jövő héten folytatjuk. Kubinyi Enikő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének tanszékvezető professzora, egyike volt annak a 11 kutatónak, akik múlt héten a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésén akadémiai díjban részesültek. A díjat 1960-ban történt alapítása óta minden évben a közgyűlésen az akadémia elnöke adja át. Kubinyi Enikő elismert kutató nyert már például az Európai Kutatási Tanács vagy a Nemzeti Agykutatási Program pályázatain, illetve az Akadémia Lendület nevű kiválósági programján is. Kapott junior prima díjat, de a L'Oréal és az UNESCO közös Nők a Tudományért elismerésének is volt már kitüntetettje. Kutatói pályáját egyetemistaként Csányi Vilmos Gödi magatartás genetikai laboratóriumában kezdte. Ez volt az etológia tanszék elődje. Kubinyi Enikő mesél.
A kutyakutatás 1994-ben kezdődött hivatalosan, és történetesen én is akkor kapcsolódtam a csoporthoz, mert akkor vettek fel az egyetemen biológus szakra, és a lehető leghamarabb megkerestem Csányi Vilmost, úgyhogy szakdolgozóként tudtam csatlakozni a csoporthoz. A kutyák előtt Csányi Vilmos égparadicsomhalakat kutattak, úgyhogy amikor 94-ben kimentem Gödre, akkor még rengeteg akváriumot láttam a tanszéken. Az etológia, az állatok viselkedése érdekelt, és az egy nagy szerencse, hogy Csányi Vilmos pont akkor határozta el, hogy a halakat lecseréli kutyákra, amikor én első éves egyetemista voltam.
Amikor Csányi Vilmosék elkezdték a kutyakutatást, akkor azért a világ nagy része nem vette őket komolyan. Az etológiának valami olyasmi filozófiája volt, hogy az állatokat természetes közegükben kell vizsgálni, és Csányi új paradigmája tulajdonképpen az volt, hogy mivel a kutya az emberrel él, ezért a kutyának az a természetes környezete. Hogyan lehetett egyetemistaként részt venni tulajdonképpen egy egészen új paradigma felépítésében?
Az idősebbeknek lehetett igazán nehéz, ők már elismert kutatók voltak egy szakterületen, és amikor ezt lecserélték egy másikra, akkor mosolyog kiakadtak rajtuk, kinevették őket a hátuk mögött, nehéz volt elindulni ezen a területen, és nem voltak kitaposott ösvények. Először például pszichológusoktól átvett kisgyermekkutatási módszereket kellett adaptálni. Ez is egy innovatív ötlet volt, hogy ha a gyerekek nem tudnak beszélni hasonlóan a kutyákhoz, a pszichológusok mégis valahogy tesztelik őket, akkor ezeket a teszteket kutyáknál is lehetne használni, és az etológiában nem látták szívesen a kutyakutatást, mert nem természetes fajnak gondolták, és az etológia a természetes közegükben szereti kutatni a fajokat, úgyhogy el kellett fogadtatni ezt a gondolatot, hogy de, a kutyának is van természetes közege, csak éppen az történetesen egy emberi környezet, az az emberi család, és a pszichológusok is természetesen furcsán néztek ránk, hogy a területükre merészkedünk, és ott egy állatot kezdünk el kutatni emberekre kifejlesztett módszerekkel, úgyhogy a kezdet nagyon nehéz volt. Első évesként azért én ebből nem sokat érzékeltem. Az azért lejött, hogy több biológia oktatónk az egyetemen azért elnézően mosolygott, amikor kiderült, hogy én az etológia tanszéken szakdolgozom.
Miért érdekesek a kutyák ilyen sok éven át?
Majdnem emberek, ahogy Csányi Vilmos is szokta ezt mondani, és ahogy az első jelentősebb publikáció megjelent rólunk a New Scientist hasábjain, a kutyák majdnem emberek, úgyhogy mindent, amit az embereken kutatunk, még a nyelvi fejlődést is kutyákon is kutatni lehet. És saját jogukon is érdekesek, hiszen rengeteg ember tart kutyát, és Magyarországon a kutyatartók 10%-ának a kutya mindennél fontosabb, minden embernél fontosabb, és vannak országok, ahol ennél is nagyobb ez az arány. Úgyhogy ami most engem a legjobban érdekel, az inkább az emberekről szól, hogy miért annyira fontos számukra a kutya. De most már nekem is van egy 30 éves pályafutásom, és mindig változott az érdeklődésem. Szociális tanulással kezdtem, utána kutya-farkas összehasonlításokat végeztem, dolgoztam Párizsban, etorobotikán, az AIBO-val kezdtünk el úttörő kísérleteket, ez egy kutyaszerű, autonóm módon viselkedő robot volt. Utána kutyák személyiségével, viselkedés genetikájával és öregedésével is foglalkoztam, úgyhogy nagyon sok területet láttam, és most számomra az az új kihívás, hogy picit szociológiai aspektusból közelítsem meg a kutyatartás, illetve szélesebben véve a társállattartásnak a kérdését.
Nem régen, talán egy évvel ezelőtt meg is jelent egy elméleti cikke erről, ugye? Ami arra a kérdésre próbált válaszolni, hogy miért van a fejlett országokban kvázi több kutya, mint gyerek, és az evolúciós összefüggésekben találta meg a választ.
Igen, az elméletnek az volt a lényege, hogy az ember az egy kooperatív, van gondozó faj, tehát a gyerekeket együtt neveli föl a közösség, ugye a gyerek neveléséhez egy falu kell, van is egy ilyen mondás. Tényleg így van, és az ember egy különlegesen szociális faj, és hajlandó nem csak a saját gyerekét nevelni, hanem bárkiét, aki a csoporthoz tartozik, nem kell, hogy vérrokonság legyen közöttük. És aztán ez a viselkedés, ami nagyon adaptív volt, akkor, amikor az emberek szoros kis létszámú emberi csoportokban éltek, ez át tudott sodródni oda, hogy akár egy kisemberszerű állatot is szívesen gondoz az ember, vagy bármilyen lényt, amelyik fölidézi benne egy embertársnak a vonásait, ugye nagyon könnyen antropomorfizálunk még tárgyakat is, autót is, mosógépet is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy mivel nincs kit gondozni, az emberek 90%-a egyáltalán nem is találkozik kisgyerekkel, és a gondozási igény ugyanakkor megvan bennünk továbbra is, ezért kézenfekvő volt, hogy kisállatokra, társállatokra sodródott át ez a gondozási vágy. És az, hogy valaki miért nem vállal a gyereket, annak számtalan társadalmi oka van, és hogyha már ez a helyzet kialakult, akkor a kutya egy nagyon jó, úgymond támogató, a hiányokat bepótló faj lehet ebben a környezetben, úgyhogy a gondozási viselkedés aztán így átsodródott a kutya irányába.
Beszéltünk arról, hogy a kutya minden körülmények között elfogadja a gazdáját, szóval, hogy van egy ilyen feltétel nélküli elfogadás, ami az emberek körében ritka.
Most ritka, és azt gondoljuk, hogy régen a szorosan összetartó emberi csoportok úgy nevelték a gyerekeket, és úgy szocializáltak ezért mindenkit, hogy ez az elfogadás, ez a támogatás, ez akár az életem feláldozása árán is védem, óvom a másikat. Ez jellemző volt az ősi időkben, még a vadászó, halászó, gyűjtögető életmódot élő embereknél, és ezek a kapcsolatok fellazultak a mezőgazdaság kialakulása, majd utána főleg az ipari forradalom után, az urbanizációval, egyéb tényezőkkel. Úgyhogy ezek az ősi tapasztalatok is nagyon-nagyon hiányoznak az embernek, és a kutyától ezt is megkaphatjuk, ezt a feltétel nélküli támogatást, feltétel nélküli szeretetet.
Milyen személyiségjegyekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember olyan eredményes vagy sikeres kutató legyen, mint ön?
Szoktam rajta gondolkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres kutatóvá váljon, és igazából mindig oda jutok ki, hogy nagyon sok munka kell hozzá, és kitartás, és ezen a pályán a kudarc tűrés is nagyon fontos. Tehát rengeteg elutasítással találkozunk, a beadott pályázatoknak általában csak a 10%-a nyer, a publikációink is nagyon-nagyon alapos kritikának esnek alá, és ha jó újságban próbáljuk megjelentetni, akkor ugyancsak azzal szembesülünk, hogy kidobálják. Úgyhogy a hallgatónak, aki jelentkezik, tudomásul kell vennie, hogy ez egy nagyon szigorú műfaj, ahol folyamatosan bírálatokkal találkozik az ember, és ezeket nem szabad személyre szólónak venni, ezek mindig a munkának a minőségére vonatkoznak. És a másik tényező az az, hogy tényleg a kitartás nagyon fontos, tehát az eredmények elképesztően lassan jönnek, sokszor évek, mire valamit sikerül publikálni, lezárni, és közben rengeteg a zsákutca, az elágazás, úgyhogy kitartásra és kudarc tűrésre van leginkább szükség.
Három gyerek édesanyjaként ezt a sok munkát hogy lehet összeegyeztetni a családdal?
Nehezen, és támogatás nélkül nem is lehet. A férjem itthon dolgozott, és sokszor ő többet volt a gyerekekkel, mint én, és a két nagymama is rengeteget segített. Tehát nálunk viszonylag jól megvalósult ez a gyereknevelés, ez egy falukát.
Mi az a teljesítménye vagy eredménye, amire a legbüszkébb?
A három gyerek fölnevelése, amellett, hogy a tudományos pályát sem kellett elengednem.
Kubinyi Enikő professzort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének vezetőjét, az idei akadémiai díj egyik kitüntetettjét hallották. Felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.